A világműsora ma a migrációs hullám törökországi, németországi és libanoni helyszíneire kalauzol, majd a második világháborús japán emlékezet politika dilemmáiba enged bepillantást. De előbb idézzük fel az elmúlt napok néhány egyéb nemzetközi eseményét. Miközben úgy hírlik, szeptember 1-től csak ugyan tűzszünet lesz Kelet-Ukrajnában, a felek fogolycserét hajtottak végre. Hammond brit külügyminiszter ismét megnyitotta hazája teheráni nagykövetségét és találkozott Rohani elnökkel. A kínai hatóságok 12 embert vettek őrizetbe azzal a gyanúval, hogy felelősek a robbanásért, amelyben több mint 130 ember vesztette életét. Holland-francia elnök kitüntette az angol és amerikai utasokat, akik megakadályozták, hogy egy iszlamista vérfürdőt rendezzen egy express vonaton. A francia rendőrség felszámolta az ország legrégebbi illegális roma tábor helyét. És most lássuk, hogy indulnak Európa felé a szíriaiak, akik már eljutottak Törökország nyugati partvidékéig. Izmirben, az ősi Szmirnában járunk. Az Európába tartó szíriaiak többsége innen, Nyugat-Törökországból hajózik Görögországba. Persze jó keletje van a bazárban, a mentő mellénynek. A 2 milliónál is több törökországi szír menekült közül egyre többen próbálkoznak az úttal. A kelet-törökországi menekült táborokban megjelentek az embercsempészek, akik a jó nyugat-európai életet garantálva csábítják őket nehéz és veszedelmes útra. Akár csak Olaszországból, Görögországból is elsősorban Németország felé igyekeznek a menedékkérők, s az év végére a 3/4 milliót is meghaladja majd a számuk. A német belügyminiszter a további növekedést már elviselhetetlennek tartaná, és óvott attól, hogy Németország a határainak lezárására kényszerüljön.
Wird dann, wenn andere sich nicht an Gesetze halten, die Frage gestellt werden, was das für die Freizügigkeit in Europa bedeutet. Deswegen ist mein Ziel nicht eine Drohung, sondern eine europäische Antwort, um offene Grenzen und Kontrollfreiheit im Schengen-Bereich erhalten zu können.
Németországban súlyos összecsapások voltak már a menekülttáborok körül. Az erőszakos akciókban csak szélső jobboldaliak vesznek részt, de tény, hogy növekszik a bevándorlókkal szembeni ellenszemb. Angela Merkel kancellár a héten a belügyminisztere által sürgetett összeurópai megoldásról tárgyalt Holland francia elnökkel, és mélyen elítélte a történteket.
Es ist abstoßend, wie Rechtsextremisten und Neonazis versuchen, dumpfe Hassbotschaften zu verkünden. Aber es ist genauso beschämend, wie Bürgerinnen und Bürger, sogar Familien mit Kindern, durch Mitlaufen.
Sok foganatja nem volt e szavaknak. Berlin mellett már másnap felgyújtottak egy menekült tábornak kiszemelt épületet. A találkozón kiderült, hogy a két vezető európai hatalom nem tervezi az egyre növekvő bevándorlási hullám leállítását, csak a szabályozására és a terhek egyenlőbb elosztására törekszenek. Görögországtól és Olaszországtól azt követelik, hogy ne engedjék tovább a bevándorlókat, hanem szűrjék meg őket.
Ce centre d'accueil doit absolument être mis en place. Ensuite, il doit y avoir une répartition équitable des réfugiés qui relèvent du droit d'asile et un raccompagnement dans la dignité des personnes qui sont entrées de manière illégale.
Ha azonban Európa tényleg be akar fogadni mondjuk minden szíriait, aki eljut Görögországig vagy Olaszországig, és képes több ezer eurót erre költeni, akkor kérdés, miért nem Kelet-Törökországban fogadja őket? Miért hagyja, hogy bűnözőkre költsék a pénzüket? Miért nem szállítja valamennyit kényelmesen repülőn Európába annak a pénznek a töredékéért? Miféle szolidaritás, hogy ehhez végigjáratja velük a több ezer kilométeres keserves és veszedelmes utat? És ha már itt tartunk, miért csak azokkal törődik, akiknek van több ezer eurónyi pénzük? A többség ugyanis el sem tud indulni. És még egy kérdés. Ugye tudjuk, hogy akik most nyugatra kerülnek, a háború végeztével sem igen fognak visszatérni Szíriába.
Olcsóbb, jobb, barátibb és jövőt ígérő. Zöld percek környezetkímélő megoldásokkal, fiatalos ötletekkel a földért, a föld védelmében. Újrahasznosításról, fenntarthatóságról, az egészséges és mégis örömökkel teli életről könnyedén és zölden. Mert zölden könnyebb. Kék bolygó. Hétfőn a 10 és a 16 órai híradók után az M1-en.
Világhíradó. Minden este az M1-en.
Hello and welcome to Public Media M1's English language news show, Hungary Reports from Budapest, with news from Hungary and the Carpathian Basin. Hungary Reports, every evening after the 11 p.m. news.
Forma 1 olasz nagydíj. Péntektől vasárnapig élőben közvetítjük a szabad edzéseket, az időmérőt és a futamot is az M4 Sporton.
A 4,5 milliós lakosságú Libanon infrastruktúrája és ivóvízkészlete nem bírja a menekültek áradatát. Miközben az országnak 1957 és 1990 között polgárháborúval kellett megküzdenie, és még ebből sem épült fel teljesen, most az összlakosság felével egyenlő számú menekült érkezett. A közel-keleti államban hosszú évtizedek óta élnek palesztin menekültek, akiknek a száma az ENSZ szerint jelenleg 450 ezer körül van. Gyakoriak a konfliktusok a palesztinok lakta körzetekben. Legutóbb 3 áldozattal járt, hogy iszlamista fegyveresek megtámadták a legnagyobb menekülttábort a szidóni kikötő mellett. Eközben a fővárosban, Beirutban a lakosság a szemétszállítás leállása miatt tüntet. A közszolgáltatások egyszerűen nem bírják a túlterhelést, hiszen az elmúlt másfél évben hivatalosan 1,2 millió szír menekült érkezett az országba, de a civil szervezetek szerint a valós szám meghaladja a 2 milliót. Mellettük jöttek Irakból is keresztények, akik az iszlám állam fegyveresei elől menekültek el. Ez a keresztény lelkész, George Juhana a legismertebb imádságot, a mi atyánkot mondja el ősei nyelvén, asszírul. Ezt a nyelvet ma már nem beszélik. Miközben ő Beirutban imádkozott, az iszlám állam emberei a földdel teszik egyenlővé a keresztény templomokat és emlékeket Irakban és Szíriában. A lakosságot már korábban elűzték szülőföldjéről. Az ENSZ segélyezési és humanitárius koordinátora a napokban ellátogatott a libanoni Beká völgybe, hogy személyesen tájékozódjon a szíriai menekültek helyzetéről.
There is a lot of humanitarian need in many parts of the world, but Syria today we are faced with the most complex, with the most demanding, with the most protracted, and indeed with the most severe and dire catastrophic humanitarian requirement. This is the moment.
Eközben szélsőséges iszlamisták folyamatosan provokálják a libanoni hadsereget. Ők abban érdekeltek, hogy ebben az országban is káosz legyen. A libanoni hatóságok a beiruti repülőtéren nemrég elfogtak egy militáns szunnita papot, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő állhat a hadsereg elleni támadások hátterében. Ezekben a támadásokban több katona életét vesztette. Őróla van szó. Ahmed al-Assirnak hívják, és leborotvált arccal, árruhában, hamis útlevéllel próbálta elhagyni az országot. Hívei nem csak legyilkoltak katonákat, hanem többet el is raboltak. Ezeken a képeken azt láthatjuk, amint libanoni családok tüntetnek fogságban lévő szeretteik szabadon bocsátásáért. Egy éve, 2014. augusztusában ugyanis az ország északi felében iszlamista fegyveresek 30 libanoni katonát ejtettek fogjul és hurcoltak el magukkal. Mint ez a kislány elmondja, minden nap arról hallani, hogy az elfogott katonákat ki fogják engedni. Immár eltelt egy év, és még mindig nincs eredmény. Ő nem akar beleszólni a felnőttek dolgába, de vissza szeretné kapni a bátyját és annak barátait. Az egyik fogoly, a 30 éves Szulejmán Tirani nővére arról beszél, hogy életük gyökeresen megváltozott tavaly augusztus óta. Már nem tudnak olyan ételt vásárolni és főzni, amilyet a bátyja szeretett, mert mindig arra gondolnak, hogy ő vajon mit eszik a fogságban. A Magyar Baptista Szeretett Szolgálat embereivel autózunk a Beká völgyében, Libanonban, 10 kilométerre a szír határtól, és mindenütt szíriai menekülteket, jellemzően nőket és gyerekeket látunk. Minden szabad területre sátor épül, de az emberek beköltöztek az elhagyott csirkefarmra és a gazdátlanul maradt ipartelepekre is. Alkalmunk adódott bepillantani egy sátorba is. Ebben az ideiglenes hajlékban két család él. Összesen 18 ember, köztük 11 gyerek. 270 kilométeres utat tettek meg idáig gyalog, és félnek a téltől. Januárban akár mínusz 5 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Hazamennének, de ott nem lennének biztonságban, mert síiták, a városukat pedig a szunnita iszlám állam emberei uralják. Később lefényképezhettük azt is, mennyi élelmet tudnak adni a segélyszervezetek egy kétgyermekes szíriai menekült családnak. Egy hétre ennyit kell beosztaniuk.
A jó minőségű hazai búza nem csak nekünk elég, de exportra is jut belőle. Jönnek az új vidékfejlesztési program első pályázatai. Jól indult az idei szüret, bő termés ígérkezik. Folyamatosan szélesedik a hazai és uniós támogatások palettája. Civilek a génmanipulált termékek ellen. Magyar Gazda. Hétfőn a 9 és a 17 órai híradók után az M1-en.
A javuló GDP javítja a hazai KKV-k versenyképességét. Hogyan segít csökkenteni a kormány a bürokratikus szabályokon, és mitől sikeresek a magyar vállalkozások külföldön is? Ez a Profit Hét, a kis és középvállalkozások magazinja. Profit Hét. Szerdán a 9 és a 17 órai híradók után az M1-en. Utána járunk, kicsomagoljuk, kipróbáljuk, megmutatjuk, leleplezzük. Kosár, fogyasztóvédelem, mellébeszélés és apró betűk nélkül. Minden csütörtökön a 9 és a 17 órai híradók után az M1-en.
Szentpéteri Eszter vagyok, hírek egy percben.
Felgyújtott egy sátrat egy bevándorló a röszkei gyűjtőpontnál tegnap, Kiskunhalason pedig 120 migráns követelte, hogy gyorsítsák fel az ügyintézést. A rendőrség közölte, sikerült lecsillapítani az embereket, és mindenki ott maradt a táborban. Bűncselekmény lesz a tiltott határátlépés, amit szankcionálni fognak. Ezt mondta Lázár János miniszter Kiszomboron. Hozzátette, a kormány úgynevezett határátlépési pontok kialakítását is tervezi. Aki ilyen ponton kéri a menekült státuszt, az védelemben részesül majd. Biztonságos fizetőeszköz a forint, olyannyira, hogy az ING az úgynevezett menedékdevizák közé sorolta. Ez azt jelenti, hogy érdemes forintban tartalékolni, a forint ugyanis kevésbé érzékeny a kockázatokra, mint más fizetőeszközök. Életbe lépett a másodfokú hőségriasztás, amely kedd évfélig tart. Idén ez lesz az ötödik riasztás. Az előrejelzések szerint szerdán jön majd a lehűlés.
Köszönöm. Hamarosan jövök újabb egy percre.
Az előző részben láthatták, milyen kihívásokkal küzd Libanon. Most pedig beszéljünk arról, milyen az élet egy menekült táborban. Libanonban jelenleg 400 ezer szír gyerek van iskolai oktatás nélkül. Ők itt szerencsések. Egy keresztény közösség az igaz szőlőtő gyülekezet Zahlé városában ideiglenes iskolát működtet számukra, felekezetre való tekintet nélkül. Szír tanárok tanítanak két váltásban a szír tanmenet szerint. Ha egyszer béke lesz a szomszédos országban, a diákok hazatérve gond nélkül folytathatják tanulmányaikat, nem lesznek elvesztegetett éveik.
Két síkon ment a programunk, az egyik egy humanitárius program, egy másik pedig egy iskolatámogató program. Az iskolatámogató programban, az Zaklev városában egy mintegy 300 gyerekkel foglalkozó baptista iskolába mentünk el, ahol megpróbálunk segítséget nyújtani egy olyan fogadj örökbe támogatási program keretében, amikor is magyar diákoknak meghirdetjük azt, hogy lehetőség van egy-egy osztálynak örökbe fogadni egy ott tanuló, olyan Szíriájából jövő menekültet, akit a hite miatt üldöztek el Szíriából.
Az Irakból elmenekült keresztények házat bérelnek itt, vagy ha erre nincs pénzük, félkész épületekben húzódnak meg. Itt 80 négyzetméteren 4 keresztény család él. Mindannyian az iszlám állam fegyveresei elől menekültek. Egyikük 10 000 dollárért vásárolta vissza elrabolt kisfiát a terrorszervezettől. Ez a 31 esztendős nő 4 gyerekkel menekült el.
A családommal, a férjemmel és a 4 gyerekünkkel Rakka kormányzóságában laktunk. Jól éltünk. Aztán hirtelen megváltoztak a dolgok. Hallottuk, hogy a Nusra Front emberei közelednek a város felé. Biztonságban akartunk lenni, a család elköltözött északkeletre, Hassakéba, ahol nyugodtabb volt a helyzet. A férjem autóval vissza akart menni megnézni a földet és a lakást, nehogy ellopjanak onnan dolgokat. Első alkalommal szerencsésen megjárta az utat Rakkába. Aztán eltelt egy kis idő, és megint meg akarta nézni a régi házunkat. Amikor másodjára ment, megállították az iszlám állam emberei, és elvették az autót. Hívott engem, hogy megy és megpróbálja visszaszerezni, de én könyörögtem neki, hogy ne tegye. Először csak megállítottak, másodjára már baj lehet, mondtam neki. De ő maradt pár napot, hát ha visszaadják az autónkat. Egyik nap, amikor a lakásunkhoz ment, kérdezték tőle fegyveresek, te vagy-e Zuhair Szálmó? Mondta igen. Erre azt mondták neki, menjen velük, mert keresik. Eltelt egy hét, és nem hallottunk róla semmit. Aztán valakitől azt hallottam, hogy a férjemet megölték. Összekötözték a kezeit, a fejére fekete csukját húztak, és hátulról lelőtték. Ott hagyták a mezőn holtan. Az autónkat is elvitték. Rakka mellett a mezőn valaki felismerte, hogy keresztény. Eltemették ott, ahol megtalálták. A férjem fivére elment, hogy megkeresse a holttestet. Sokat kérdezősködött. Egyszer csak mondták neki, hogy volt egy ember, akit holtan találtak és eltemettek. A sógorom kérte őket, hogy mutassák meg, hová temették, és ássák ki, mert ha az öccse az, akkor el akarja vinni Hassakéba, hogy ott temessék el. Kiásták, felismerte a bátyját. A testet Hassakéba hozta, és ott temettük el. Ezután úgy döntöttem, hogy Libanonba menekülünk. Nem maradhatok Szíriában. Kicsik a gyerekek. Nem akarom, hogy őket is megöljék.
Az ENSZ segítsége sem szüntette meg a vízhiányt, és továbbra sincs elegendő élelem. Libanonnak nem telik többre.
Csodálkozva tapasztaljuk azt, hogy Libanon hogy bírja. Körülbelül 2 millió menekültet tartanak nyilván Libanonban, akik Szíriából érkeztek az országba, és nagy meglepetéssel vettük azt, hogy viszonylagos rendben és békességgel tudják kezelni ezt a problémát, de óriási a nyomás az országon, és nyilván okoznak feszültséget és problémát azok az emberek, akik gyakorlatilag milliós nagyságrendben vannak az országban.
Ha Európa nem akar még több menekültet, itt kellene többet segítenie. Innen a háború végeztével könnyebben haza is térhetnek az emberek. Igaz, fennáll a veszély, hogy Libanonban felborul az évek során kialakított kényes vallási etnikai egyensúly, és újabb közel-keleti országban lesz káosz és háború.
A világ harmadik legjobb barisztája, Juhász Edi.
Úgy ittam, hogy nem mertem a mintába belenyalni.
Hey, ezt le se fordítom.
Koltai Róbert. Baranyai Finnek és Gőzgombócok Geres Lakról.
Énekelje valami!
Berecki Zoltán.
Egyet fizet, egyet kap, de az jó lesz.
Fábri, csütörtökön 20 óra 30-kor a Dunán.
Szerintem viszlát.
Az ország egyik legizgalmasabb régészeti terepe. A valamikor virágzó vár, ahol a feltételezések szerint még Botticelli is megfordult. Kanyargós utcák, hangulatos kávéházak, borpincék, na és persze a város kimagasló jelképe, Európa 5. legnagyobb bazilikája. És a nyaraló, amelynek teraszáról Babits Mihály mindenre rálátott. Itthon vagy, Esztergom. Pénteken a 9 és a 17 órai híradók után az M1-en.
Szentpéteri Eszter vagyok, hírek egy percben.
Felgyújtott egy sátrat egy bevándorló a Röszkei gyűjtőpontnál tegnap, Kiskunhalason pedig 120 migráns követelte, hogy gyorsítsák fel az ügyintézést. A rendőrség közölte, sikerült lecsillapítani az embereket, és mindenki ott maradt a táborban. Ma dönt a kecskeméti törvényszék annak a 3 bolgár és 1 afgán férfinak az előzetes letartóztatásáról, akiket a 71 halálos áldozattal járó ausztriai menekült tragédiával összefüggésben vett őrizetbe a magyar rendőrség. Egy nap alatt ismét nagyon sok bevándorló halt meg a földközi tengeren. Az olasz partoknál 51 ember fulladt meg egy hajó rakterében, Líbiánál pedig csaknem 300-an veszhettek a tengerbe. Eddig csaknem 10 millió forint gyűlt össze az Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdési kampányában. Most 1000 diák, köztük határon túliak is kapnak iskolaszereket. Még bárki segíthet, egészen iskolakezdésig.
Köszönöm. Hamarosan jövök újabb egy percre.
Dél-Korea fővárosában járunk a szöuli japán nagykövetség előtt. A fiatal lányok a világháborús japán kapituláció után 70 évvel bocsánatkérést várnak japán vezetőitől, amiért a japán megszálló hadsereg koreai lányok tömegeit kényszerítette katonai bordélyokba. Ezt a történetet Japánban nem szeretik hallani, de Dél-Koreában a gyerekek is ismerik, például ebből a rajzfilmből. A japán hadsereg Kelet-Ázsiában 200 000-nél is több lányt kényszerített tábori bordélyokba. Kényelmi nőknek nevezte őket. Itt Nakasone volt miniszterelnököt látjuk, amint tavaly épp egy kitüntetés átvételekor mond beszédet. Nagy idők tanúja ő, a 80-as évek nagyjaival egy időben volt japán kormányfője, de nem ezért mutatjuk, hanem mert fiatal korában ő találta fel a tábori bordélyházakat. Hadnagyként egy támaszpontot kellett építenie Bali szigetén, és mivel a munkálatokat nagyban akadályozta a katonák kicsapongó, konfliktuskereső életmódja, létrehozott egy kényelmi állomást. Kidolgozta a módját, hogy kerüljenek oda a szexrabszolgák, a katonáktól pedig pénzt szedett a múló örömért. Napi parancsban dicsérték meg, és egész Kelet-Ázsiára kiterjesztették a tábori bordélyok rendszerét. Nakasone ezt a történetet 1978-ban, még ellenzéki politikus korában maga hozta nyilvánosságra egy háborús emlékezéseket közlő kötetben. Koreában nagyon sérelmesnek tartják a mai japán magyarázatot, hogy az ázsiai szárazföld lányai valószínűleg önként jelentkeztek a bordélyházakba. Az egykori szexrabszolga évtizedekkel ezelőtt mondta el történetét a nyilvánosságnak, és azóta őriz egy festményt, amin gyermekek az ő sorsát ábrázolták. Azt gondolta akkor, hogy hamar meg lesz az igazságtétel. Sorstársa még mindig reméli, hogy a japánok még életében megkövetik. Japánban a 70. évfordulón is megemlékeztek a háború áldozatairól. Bocsánatot éppen nem kértek a megszállt országok népeitől, sőt, Abe miniszterelnök beszédét külföldön úgy értelmezték, mintha azt mondta volna, hogy elege van az évente ismétlődő bocsánatkérésekből. Pedig nagyon körültekintően fogalmazott. Akihito császár eltért az alkotmányos uralkodókra szabott szokásos protokolláris semmitmondástól, és lelkiismeret furdalást emlegetett, ha bocsánatkérést éppen nem is. szavait a miniszterelnök címére intézett bírálatként értelmezik. Dél-Koreában igazi bocsánatkérést és jóvátételt várnának el, és ennek felháborodott tüntetéseken adtak hangot. Az egyik felvonulás nézői között tiltakozásul felgyújtotta magát egy 80 éves férfi. Életveszélyes állapotban kezelik egy tokiói kórházban. A kényelmi nők óriási többsége az ország méreteinél fogva természetesen kínai volt. 1992-ben Hongkongban még filmet is készítettek a témáról, de a kínai népköztársaságban egészen a legutóbbi időkig nem volt szabad erről beszélni. Tokióban a háborús hősök szentélyében az évfordulón ez az Amerikában tanult asszony büszkén tekint a katonákra, akik szerinte a gyarmatosítás ellen küzdöttek a japán hadseregben.
The people who fought in World War II for Japan were actually fighting for their country, trying to defend their country.
Dél-Korea és Japán egyébként szövetségesek a dél-kínai tengeren zajló kínai terjeszkedéssel szemben. De ebben az egyben Dél-Korea és Kína van egy táborban.